Amen. Isten hozott benneteket még egyszer, köszöntelek benneteket. Pár évvel ezelőtt megkérdezte tőlem valaki, hogy Laci, ha valaki neked örömet okozni, akkor ezt hogyan teheti? És én akkor erre nem tudtam a választ, és ez megér egy külön misét, hogy miért is nem. De ha megkérdezlek benneteket itt és most, hogy mi okoz nektek örömet, akkor szeretnék hallani csak úgy egy-egy dolgot, ami így eszetekből jött. Annak örülni szoktam, jó? Szabadon, várom a válaszokat, addig nem folytatjuk. Csoki örömet okoz. Nagyon jó, köszönjük. Most már tudjuk, hogy hogy tudunk örömet okozni. A legbátrabbak dupla csokit érdemelnek. Figyelem, a figyelem örömet okoz. Köszönöm. Csoki, figyelem. Megelégedettség, ezt kifejted? És akkor egy ilyen örömállapot. Tehát amikor nem aggódsz semmiért, megelégedett. És van ilyen a Földön? Az jó. Oké. Amikor a férjed nincs otthon. Bocsánat, kihagyhatatlan volt. Beszélgetés azokkal, akik fontosak, tehát minőségi idő. Aha, nagyon jó. Nagyon jó. Öröm. Fiak, unokák. Fiak, unokák. Öröm. Mi okoz örömet? Halászlé. Azt hittem a gulyásleves. Halászlé örömet okoz. Hátul. Biciklizés örömet okoz. Bravo. Így igaz. Biciklizés örömet okoz. Az mostanában okoz örömet. Ezt nem mondom be a mikrofonba. Hóesés örömet okoz, így igaz? Látni a gyerekeket, ahogy nézik az ablakon keresztül a hóesést. Aztán odaülni mellék, és én is nézem. Öröm. Együtt lenni azokkal, akit szeretek. Öröm. Ajándék. Nem szokott így. Mikor így kapok valamit, jé, olyan, de jó, adtak nekem valamit. Már attól boldog vagyok, még kisebb bontottam. De hogy gondoltak rám, én ettől szoktam örömet érezni. Igen, örömet érzünk sporteseményeken is, meg egy csomó helyen, család, barátok, csoki, abszolút, egy finom étel, te úgy el tud tölteni örömmel. De valójában keverjük néha az öröm és a boldogság érzését. Az az öröm, amiről Istenünk beszél, az egy még mélyebb dolog, mint a pillanatnyi boldogság. És teljesen jó mindez, amit mondtatok, de ennél egy sokkal mélyebb dolog az, amiről ez a harmadik gyertya szól, az öröm gyertyája az advent időszakban. És ha belegondolunk, akkor, és majd mindjárt megnézzük Szűz Máriának a történetét a megfogant gyermekről, és arról, ahogyan ő megélte azt az örömöt, ahogyan ő mindezt megélte. De a világon az egyik legnagyobb vágyunk az, hogy örömünk legyen. Ezért sóvárog a világ, hogy örömünk legyen. Ezt a végtelen örömöt, ezt nem tudjuk, szerintem nem tudjuk Isten nélkül megtapasztalni, és ezért nagyon sokszor elmegyünk, mi magunk is, de Isten nélkül pedig természetes módon elmegyünk ilyen pillanatnyi örömszerzések irányába, és aztán csodálkozunk, hogy ez nem tölti be azt az űrt, ami van bennünk. Jó, úgyhogy János evangéliumának 15. fejezetéből fogom felolvasni a 9-től a 17-es versig ezt a rövid részt, ahol figyeljetek Máriának szavaira. Bocsánat, ez még nem az lesz, az a következő lesz a Lukács. Itt Jézus beszél. Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én is szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Emlékeztek, azzal kezdtük ezt az adventi időszakot, hogy a négy gyertyának az üzenete mind valahogy Jézusban kötődik össze, mind Jézus személyéről szól. Hit, remény, békesség, öröm, szeretet, bármilyen sorrendben, bármelyik variációban gyújtjuk a négy gyertyát, és gondolkodunk Jézusnak ezekről a jellemzőiről, valahogy megkerülhetetlen az, hogy ezt csak ő tudja betölteni abban a teljességben, ahogyan ez megélhető itt ezen a földön. És itt is ezt látjuk. Szeretet lesz a következő, amiről beszélni fogunk, de itt azt látjuk, hogy az öröm is ebből a szeretetből van, ami tőle jön. A 11-es vers, ha még egyszer megnézzük, és megpróbálom bezumolni a rövidlátó szememmel, ezeket mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. Isten személyének része az öröm. Isten személyének része az öröm. Az én személyemnek a része a gulyásleves, az például a szeretet nyelvem. De az ő személyének a része az öröm. És az a vágya, hogy annyira lakozzon bennünk, hogy a mi örömünk beteljen. És erre fogunk eljutni majd mindjárt, legalábbis az a tervem. És a 16. versben pedig azt mondja, hogy gyümölcsöt teremjen az életetek. Tehát, hogy az életetekből jöjjön ez is, erre a gyümölcsre is figyeljetek majd oda, mert erre is vissza fogunk még térni. És most szeretném, hogyha Lukács evangéliumához lapoznátok velem, és itt egy kicsit Mária történetében elmélyednénk. Mária és Erzsébet beszélgetnek, látni fogjuk Mária örömét is, egy kicsit Erzsébet örömét is, és kicsit Keresztelő János is bejön a képbe, már amennyire az anyamékből ezt lehet jelezni, hogy ő is boldog. Lukács evangéliuma 1, 39. verstől olvasom. Útra kelt azért Mária azokban a napokban, és nagy sietséggel elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett a méhében, Erzsébet betelt szent lélekkel, és hangos szóval felkiáltott, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehetséges az, hogy az én uram anyja eljön hozzám? Mert íme, mihelyt a te köszöntésednek szava fülemhez jutott, a magzat örvendezéssel repesni kezdett méhemben. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta. Magasztalja az én szívem az Urat, és örvendezik az én lelkem megtartó Istenemben. Mert rátekintett szolgáló leánya alázatos voltára, mert íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Hú, na jó, olvasok még egy picit ebből a részből. Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának erejével, szétszórta a szívük, szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Irgalmáról megemlékezve felkarolta szolgáját Izraelt, ahogy megígérte atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Mária pedig mindegy három hónapig maradt Erzsébetnél, azután visszatért otthonába. Az örömünknek van oka. felsoroltatok több dolgot is, ami örömet okoz, ami örömforrás. Az örömünknek van iránya, az örömünknek van személye, kivéve, ha csokiról van szó, vagy gulyáslevesről, vagy halászléről. De hogy személyhez is köthető. Máriánál itt azt látjuk, hogy az énekében ő azt mondja, hogy örvendezik az én lelkem. De fontos a második része a mondatnak, a második fele is. Megtartó Istenemben örvendezik a lelkem. Mert ha nincs csoki, akkor kevésbé örvendezek. Igaz? Ha nem tudok időt tölteni azokkal, akik nekem fontosak, akkor nem lesz meg az örömforrásom. És arról beszél az evangélium, hogy, és itt Mária ezt üzeni, hogy van egy állandó örömforrás. Egy mindenkor, minden körülmények között, minden fájdalom és veszteség közepette jelenlévő örömforrás. És hogy a megtartó Istenünk. Az elmúlt 10 napban a Golgota családját több haláleset is megszomorította. Vannak, akik tudjátok, hogy a hajléktalan ellátónak 2 vezető munkatársa is elhunyt. És sokan ezt nehezen dolgoztuk fel. Másokat magánéleti nehézségek és veszteségek értek szintén a családjukon belül is, még ezen felül. És amikor veszteség van, akkor elfogynak a szavak néha. Eltűnnek a szavak. Egyszerűen mi marad? A megtartó Istenünk marad. És a megtartó Istenünk tart meg bennünket ilyen helyzetekben. És vezet bennünket végig ezeken az időszakokon. Rengeteg nehézség és fájdalom volt ott, és akkor, és abban a korban is. Egy picit csak szeretném lefesteni nektek azt, hogy mik voltak azok a körülmények, amiben Mária megfogant. Amiben Erzsébet megfogant, arról beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy ugye 4 évtizeden keresztüli próbálkozás után fogant meg keresztelő János. Beszéltünk, és beszélhetnénk ezekről a dolgokról még többet, de római elnyomás, nincs már szabad Izrael, 400 éve nem szól Isten. Jön ez a kicsi keresztelő János magzatként, és jön egy angyal, és megfogan Jézus, és ők itt találkoznak, és csak bement az ajtón az anyamékben Jézus, és keresztelő János elkezd jelezni. Még meg se született, de már jelzi, hogy ki a megváltó. Akinél nagyobb ember nem volt, ezt fogja mondani majd róla Jézus. Igaz? Akkora öröm volt benne, ott az anyamékben. Itt a megváltó, jelen van. Még nem született meg ugyan, még nem halt meg, de már itt van, jelen van. És öröm töltötte el keresztelő Jánost. Isten jelenlétében, megtartó Isten jelenlétében örömünk van. Hogyan lehetséges az, hogy teljes örömünk legyen? Az öröm az egy kapcsolati gyümölcs. Gyümölcs előjött, láttátok, Jézus szavaiban is, Mária énekében is, végig van a Bibliában a gyümölcsnek egy nagyon fontos üzenete. A Galata 5.22-23-ban mindannyian ismerjük, a Zoli ki fogja vetíteni mögém. Minek a gyümölcse? Az én erőfeszítéseimnek a gyümölcse a szeretet, az öröm. Majd én jobban szeretem a szüleimet, a feleségemet, a férjemet, a gyerekeimet. Nem. A lélek gyümölcse a szeretet és az öröm. És nem tudom, láttatok-e már így, ahogy sétáltok így az utcán, és így a betonból kinövő hatalmas görögdinnyéket, banánokat, ananászokat, hogy maguktól. Láttatok ilyet? Hát, ha igen, akkor begombáztatok, hogy ne csináljátok, jó? Nem láttunk ilyet, ugye? A gyümölcs az fánterem, az egy növénynek a gyümölcse, növénynek az ágánterem, és összeköttetésben, élő összeköttetésben van vele és idővel formálódik ki. Idővel érik be, és idővel válik érett gyümölcsé. De kapcsolat kell hozzá. Isten lelkének egyik gyümölcse az öröm. Ha szeretnéd azt, hogy örömteljesebb életed legyen, ne menj a Lidlbe, Aldiba, Tescóba, ne nézz híreket, ott nem lesz örömed. De ha Istenhez, a megtartó Istenünkhöz fordulunk, és azt mondjuk, hogy én ebből kérek, én ebből akarok, akkor ő be tudja tölteni. Ugye C.S. Lewis mondja, hogy Isten formájú űr van a lelkünkben, és ezt próbáljuk valami mással betölteni. És csodálkozunk, hogy nem megy. De Isten lelke formájú valamit, ha teszünk oda, akkor az elkezd szépen lassan gyümölcsöt teremni az életünkben. Érthetetlen és felfoghatatlan gyülekezetünk kontextusában ugye a Galatát, meg a Filippit tanulmányoztuk az idei évben, és Filippi levelét emlékeztek, Pál apostol börtönből írta. Leláncolva a házi őrizetből. Nem teljesen börtön, házi őrizet volt a legnagyobb része a rabságának. És hogy hívják a Filippi levelet? Hát a keserűség és a sanyargás levele. Ez volt az alcím, nem ez volt, ugye? A rómaiak elleni dühöm levele, nem. Örömóda, olyat írt Pál apostol, mint sehonnan máshonnan. Sehonnan máshonnan nem írt ilyen levelet. Lehet, hogy néha nem ártana bevonulni ide a maglódi börtönbe egy kicsit, és elgondolkodnunk az életen. Mennyi dolog is van az életben, és mi az, ami fontos a megtartó Istenünk például, ugye, és a hozzávaló ragaszkodásunk. Azáltal, hogy én személyesen vele vagyok, és ez olyan, tudom, kisiskoláson hangzik, drága testvérek az Úrban, töltsetek több időt az Úrral. Ugye? De lépjünk egyel visszább, amikor csendességet tartunk. És vége van, és olyan száraz volt. Most ezért kellett itt, semmi, több örömöm nem lett ettől ma. Gyümölcs. Gyümölcs, ami csüng, ami várja, hogy majd jön a tápanyag. Majd amikor az eső jön, akkor majd felszívja a tápanyagot, mert lesz nedvesség. Akkor majd érik ott a végén az a kicsi málna szem. Gyümölcs. Nem. Tehát te csak ott vagy. Te csak várod. Ma nem jött? Ma nem jött. Majd holnap jön. De itt vagyok. Mondja az atya, hogy látlak, hogy itt vagy, és majd küldöm, majd szólok hozzád. Te csak ragaszkodj hozzám. Nagyon gyakran várjuk azt, hogy de most is, de azonnal, tudjátok, ez a Uram, taníts engem türelemre most azonnal. Ugye? És hát nem így megy. De hát neked fogom. Ez olyan, mint az agresszív kismalacos vicc, ismeritek, hogy beesik a gödörbe, és akkor arra megy a róka, és mondja, hogy várjál, agresszív kismalac, mindjárt hozok neked egy létrát, hogy kigyere. Nem várok! Ugye? De várni fogsz. Úgy tanulod meg a türelmet. El kell fogadnunk azt, hogy nem mi irányítjuk az életünket. El kell fogadnunk azt, hogy Isten, a megtartó Isten az, aki termi bennünk a gyümölcsöt, és hozza a változást. És ez nem könnyű. Nem könnyű. És ez egy folyamatosan megújuló dolog. Miért? Mert folyamatosan bekapcsol az én. Bekapcsol a német Laci, hogy oké, uram, megvolt, szóltál hozzám, köszi, most már jobban vagyok, most már innen tudom én csinálni, hogy ne? Hát pofára esés, megint vissza a kályhához, ugye? Atyám, mégis, bocsi, kellenél. Megtartó Istenünk gyümölcse bennünk az öröm. És olyankor mindegy, ha Isten, Igen, még egy dolgot itt akartam mondani, hogy ugyanúgy, ahogyan van ez a kereszténységben ez a kényszer, már-már kényszeresség, hogy Isten szólt hozzám. Te hozzád mikor szólt utoljára az Isten? Fú, milyen keresztény vagy te, ugye? Ábrahámhoz átlag 12 évente szólt Isten. Ha ennél jobb az átlagod, jobb vagy, mint Ábrahám. Még akármi is lehet belőled. Nem azt mondom, hogy rossz az, hogyha így valakihez gyakrabban szól az Isten. De nincs ilyen, hogy minden reggel kinyitottam a Bibliát, és azt a betyáreget, mik derültek ki, ugye? Hát lángnyelvek meg minden. Gondoljatok bele, Mózesnél se így volt. Viszont minden egyes alkalommal, amikor találkozunk, kapcsolódunk, és jelezzük, hogy Atyám, fontos vagy nekem, én itt vagyok. És érzékeli, és jelzi vissza neked, hogy és én is szeretlek, és itt vagyok veled. Néha úgy érezzük Istent, mint a székelyembert. Tudjátok, milyen a székelyember, amikor hogy gyakrabban kéne mondani az asszonynak, hogy szereti. Ha mondtam már neki, mikor elvettem, ugye? Majd, ha változik a helyzet, akkor majd tájékoztatom az Istent, ugye? De valójában, ha Istennek nincs semmilyen kinyilatkoztatása éppen aznap a csendességemben, az ő lénye, az ő személye, az ő áldozata maga az üzenete annak, hogy mennyire szeret engem. És hogy engem választott. Lejött erre a sárkupacra, amit földbolygónak hívunk, és tele van most az internet ilyen mémekkel, hogy a jászolban a tehén béget, hogy van valami a kajámba, ugye? Tehát, hogy ott van a kicsi Jézus a jászolban. Gondoljatok bele, hogy a megtartó, mindenható Isten lejött a földre megszületni, értem? És te érted? Mennyire szeret engem ez az Isten? Ha nem szól hozzám a csendességemben éppen semmi abból, amit az ő szavából magamhoz veszek, még mindig nem biztos, hogy ő nem szólt. Simán lehet, hogy csak én voltam kómás, és nem hallottam meg. És Isten megtartó, végtelen szeretet, amiről Jézus is beszélt, nem tud nem örömet okozni. Bármi is a körítés, bármi is a nehézség, bármi is a fájdalom, bármi is a veszteség. Utolsó két dolog, amit szeretnék elmondani, hogy az örömünk az egy vágyakozó. Vágyunk az örömre. Részben az előzőekből fakadóan is, meg részben a tapasztalatainkból is vágyunk arra, nekem én még többet szeretnék belőled, Istenem, és ez teljesen rendben van. Ez nem egy rossz dolog, ez egy teljesen jó dolog. Ez az, aminek meg kell érkeznie, hogy én többet akarok, még többet belőled, Istenem. Isten képmására lettünk teremtve. Erről beszéltem a C.S. Lewis-i dologban. Ő belőle van bennünk egy darabnak hely. És az jöjjön belénk rendszeresen. És az utolsó dolog pedig az örömünk. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az örömünk szabadságunkból fakad, és hálához vezet. Az örömünk szabadságunkból fakad, és hálához vezet. Ha Mária énekét megnézzük, ugye, gondoljatok csak bele, tehát Mária helyzete, római elnyomás, nincs kórház, nincs nőgyógyász, semmi ilyesmi, teljes bizonytalanság és életveszély egy szülés abban a korban. De ez csak úgy zárójelesen. Emellett látszólag ő egy zabi gyereket hord a méhében. Mert hát ugye József fel még nem voltak házasok, és hát jön a gyerek, hajjaj, ugye? És mindezektől függetlenül ő benne öröm van. De mindegy, ebben nem megyek vele. Lehetnek nehéz napok az életünkben, lehetnek nehéz időszakok az életünkben, de a szabadságunk az a mi szabadságunk. Az örömünk az ebből a szabadságból fakad. És nemrég olvastam Viktor Frankl nevű fickónak a gondolatait, és engedjétek meg, hogy idézzek az ő gondolataiból. Ez abszolút így Isten nélkül, hogy mekkora szabadságunk van, és erre tegyük rá a mi szabadságunkat utána, jó? Egy pszichiátert, egy nem hívő pszichiátert idézek, karácsonyi istentiszteletben borzasztó is. De a lényeg az, hogy arról beszél a pszichológia, hogy gyakran hiszünk legalább háromféle determináltságban. És némelyiknek van is alapja. Genetikai determináltság, ugye, hogy hát ilyennek születtem, kihullott a hajam, genetikai determináltság, az ellen nem tudok tenni, de vannak dolgok, amik ellen igenis lehet tenni. Aztán vannak a pszichológiai determináltság, ugye, milyen hatások értek bennünket, ezért a lelkünk hogyan működik, milyen traumák értek bennünket. Ugye mindenért a gyerekkor a hibás, a nehéz gyerekkor, és akkor ebben maradunk, ebben a determináltságban. Hát én azért vagyok bunkó, mert gyerekkoromban sokat bántottak, és én ezen nem fogok változtatni. Nem, nem vagy determinálva. Igen, értek nehézségek, értek fájdalmak, de ebből a pszichológia is ki tud gyógyítani, hát még a végtelen megtartó és jó Isten mennyire meg tud gyógyítani ezekből. És aztán vannak még a környezeti determináltságok, ugye, hogy a milyen nehézségek érnek, milyen nehéz helyzetekben vagy. És ez a Viktor Frankl, ő azt mondta, hogy az inger, ami ér bennünket, és az arra adott válasz között van a mi szabadságunk. Mondja ezt az a Viktor Frankl, aki zsidó, 5 vagy 6 koncentrációs táborban volt, és amikor ez a gondolat megérkezett neki, akkor épp egy ilyen téli havas időben, mínuszfokokban, mesztelenül verték őt a náci tartói. És elkezdett mosolyogni. Rájött, hogy nem tudnak engem bántani, csak akkor, ha én erre reagálok, csak akkor fáj. Felolvasom, ami a gondolatának a lényege. Ezt végső emberi szabadságnak nevezte. Egy napon, miközben mesztelenül ácsorgott egy kis cellában állt, tudatosodott benne az, amit később végső emberi szabadságnak nevezett. A szabadság, amit még náci őrei sem vehettek el tőle. Bármit megparancsolhattak neki, a testével is szabadon rendelkezhettek, de Viktor Frankl mindvégig öntudatos ember maradt, aki megfigyelőként szemlélhette, amit vele tesznek. Alapvető önazonossága nem sérült. Ő maga döntötte el, miként érinti mindez. Amit vele tettek, az inger, és az arra adott válasz között ott volt a szabadsága, hogy módjában áll megválasztani a reakcióját. Így vagyunk megteremtve, ez a teremtettségünkből fakad. Ezeket aztán felismerték mások is. Vannak nagyon-nagyon jó idézetek, amiket most biztos nem fogok megtalálni. De hogy érezzük ezt? Isten így teremtett bennünket, hogy van ott egy pillanat, amikor nekünk van szabadságunk dönteni, hogy hogyan reagálunk. Erre jön rá Krisztusban kapott szabadságunk. Az ő áldozata az emberi bűnösségünket is lemosta. Az ő áldozata miatt még inkább képes vagyok megbocsátani, nem haragudni, akár még csak nem is így távolról szemlélni magamat, hanem sajnálni azt, aki engem bánt. Én szabad vagyok. Testemmel azt csinálsz, amit akarsz. Meg is ölhetsz. Én a mennybe megyek. Iszlamista kivégző osztag tagjai voltak, akik úgy tértek meg, hogy a keresztények azt mondták, hogy azzal csak szívességet teszel, ha megölsz. Mi van? És elkezdtek beszélgetni. És kiszabadította aztán az iszlamista katona ezt, aki kivégzésre vitt volna, elengedte. Azt mondja, hát ezt nem tudom megölni, ennek nem tudok fájdalmat okozni. ha ehhez az ismerethez, amit itt látunk, hogy az ember maga felismert, hogy jé, hát így működök, hogy csak akkor tudnak fájdalmat okozni nekem, ha én azt hagyom. Megvan a szabadságom. És ez nagyon nehéz egyébként, tehát ez azért nagyon sok önismeret szükséges. De ha ehhez hozzáadott, hogy Krisztusban mi mit kaptunk, micsoda szabadságot kaptunk, akkor van okunk örömre, azt hiszem. Bárki bárhogyan bánt bennünket, bármilyen nehéz körülmény, sors, determináltság, gondoljatok bele például a végtagok nélküli emberbe. Micsoda öröm van az életében neki is. Megtalálta, hogy az ösvény, amin neki járnia kell, az ösvény, amin őt végig vezeti az Isten, azon ő végig tud menni Istennel. Bármilyen fájdalom ért bennünket, pszichikai fájdalom, fizikai fájdalom, bármilyen veszteség ért bennünket, örömünk Krisztussal, Krisztusban teljes lehet. Közeledik a karácsony elkerülhetetlenül, és nem az a vágyam se a saját életemre, se a tiétekre, hogy boldog legyen. Ez úgy rosszul hangzik, ugye? Én azt szeretném, hogy örömteljes legyen a karácsonyunk. És akkor így már egy kicsit javítottam, kettes alával átcsúszok. Szóval én azt szeretném, hogyha mély és örömteljes karácsonyunk lehetne, mindattól függetlenül, ami történik a körülöttünk lévő világban, ami történni fog a mai nap és a karácsonyi ünnepségünk között. És én azt szeretném, hogy ez a mély, személyes Isten kapcsolatunkból fakadjon. Azt szeretném, hogy hívőként ismerd meg ezekben a napokban még jobban Istent. Hogy érezd azt, hogy tényleg át tud adni magad, hogy én csak itt vagyok a végén. Kapcsolódok hozzá, és gyümölcsöt termek. Ő a szőlőtő, én a szőlővessző vagyok. A szőlővessző, ami gyümölcsöket terem. Ha nem hívőként vagy itt, vagy nem hívőként hallgatod ezt online, akkor pedig az a vágyam, hogy érkezzen meg neked. Ezért imádkozom, hogy érkezzen meg neked ebben az adventi időszakban az, hogy van egy megtartó Isten. Van egy teremtő Isten, aki édesanyánk méhétől kezdve formált bennünket, aztán egész életünk során ott volt végig mellettünk, minden örömünkben, bánatunkban, fejlődésünkben, elbukásunkban, hibánkban, bűnünkben, nem hagyott el bennünket, és most se hagy el bennünket. És mindenen, mindvégig keresztül visz bennünket. És azt hiszem, hogy ez a jobb választás, ha Istennel megyünk végig minden nehézségen. Mehetünk nélküle is. Emlékeztek, mi volt Németh Laci, amikor egyedül megy, akkor mindig beveri a fejét, aztán visszamegy az Istenéhez. Mert jobb vele egy nap, mint 100 000 nap, bárhol ő nélküle. Kérd, fogadd el, és engedd, hogy Isten töltsön be téged újra, és újra, és újra. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, drága megtartó Isten, köszönöm. Köszönöm, hogy mindig megtartottál, akkor is, amikor én le akartam válni rólad szőlővesszőként. Köszönöm, hogy most is megtartasz. És minden nehézség közepette, amit ez az élet itt a Földön tud produkálni, és tényleg még valójában nincs is olyan nehéz életünk. Az örömünk benned meg lehet, és teljes lehet. Úgyhogy ez az imádságom most magamra nézve is, és mindannyiunk életére nézve, hogy merítsünk belőled. Kérlek, mutasd meg, mekkora örömünk is lehet te benned. Hozd az öröm gyümölcsét életünkbe. Amen.